Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora.
Bilbao Guggenheim Múzeum a Pritzker Díjas Frank Gehry munkája, erről beszél Szilveszter Ádám. Cipőt a cipőboltból, ezzel figurázta ki annó Kellér Dezső a Bugyuta szocialista reklámokat, de most egy a cipők cipőjéről elnevezett boltba, a Münchengrászba látogatunk Kelecsényi Kristóffal. Impozáns épület a Kecskeméti Városháza, ez lesz az az egy hely, ahonnan Torma Tamás tudósít. Veszélyben van-e a Budapest alatt található termálvíz készlet, ugyanis rendre épülnek olyan lakótelepek, amelyek fűtését ezzel kívánják megoldani. Zsupán András járt a dolog végére. És egy találós kérdésre is megadjuk a választ, vagyis, hogy mi az a suttogó csatorna, vagy suttogó galéria. Bokor Nándor egyetemi docenstől halljuk a megfejtést.
Városi tükör.
2026-ban, hát ez nagyon közel van, szinte már napok választanak el bennünket, akkor lesz éppen 40 éves a Pritzker díj, ami nem más, mint az építészet Nobel-díja, Szilveszter Ádámmal nagyon bologatsz, hogy ő ugye ezt egy házaspár alapította annak idején a 39-ben.
Hát a zsének, mint az asszony lett volna.
Igen?
Hát az így szokott lenni.
Ezt igen, jó, hát J. Arthur Pritzker és felesége, így van a akkor Wikipédián.
A Wikipédián, akkor az úr a J.
Igen.
És egy londoni Hyatt alapítványban van elhelyezve a dohány, és évente 100 000 dollár a győztesé.
Mindenében egy építész kapja, meg ez tényleg, mint a szakterületek Nobele, az építészet Nobel-díja. Hogy nőtte így rögtön, ekkora tekintélye volt ennek a díjnek? Vagy,
igen, hogy a... igen, mert erőseket választottak, és jó a zsűri.
És jó a zsűri, hát nyilván ezen múlik.
Jó a zsűri, igen.
Igen. No, akkor arról beszéltünk, hogy Szilveszter Ádám a következő alkalmakkor egy-egy Pritzker díjas építész munkásságáról, néhány jellegzetes épületéről fogsz beszámolni, akkor ma hol kezded?
Hát napjainkban hunyt el egy nagyon sikeres építész, aki Kanadában született, Torontóba, 1929-ben és 86 évesen halt meg. Őt úgy hívják, hogy Frank Gehry.
Frank Gehry.
Igen, Frank Gehry, ez tulajdonképpen a művész neve, a saját neve az más volt. Kanadába átköltöztek aztán Egyesült Államokba, és most Santa Monicába saját birtokán halt meg. Mm. Na most az érdekes, mert őt non-strukturalista építésznek tartják. Kik tartják? Hát az építészek, akik nem építészek. Tehát formai jegyekből és attitűdből gondolkodnak, de nagy a különbség. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem a hagyományos és a építési történet folyamán technikailag kialakult stílusokat keresik, vagy tartják, hanem úgy néz ki, hogy akinek az építészi mi voltja, inkább a szobrászat és festészet köréből eredeztetik,
aha,
azokat tartják. Én nem tartanám annak. Nagyon érdekes, hogy ez az ember ez tulajdonképpen azonos technikával dolgozik. Van egy saját formációja, a házak lefedésére fémlemezeket használ,
uh-huh,
vagy hálókat használ.
És a homlokzati megoldat?
Nem,
a tető.
Igen, ami aztán alatta van, ez az amaz. És tulajdonképpen abszolút nem érdekli a környezet, ahol beilleszkedni kéne.
Igen.
Tehát ő bátran, és tulajdonképpen ez a határozottság, ez olyan erős, hogy meg is érdemli a Pritzker díjat.
Aha. Nyilván van olyan épülete, amiről ismerni kellene.
Hát rengeteg épülete van, kezdve avval, hogy tulajdonképpen ő 89-ben kapott Pritzker díjat, és előtte jelentős épülete nem sok volt.
Érdekes.
Amiért kapta, azt jegyezték be, az tulajdonképpen nem is volt kész, ez a Walt Disney Concert House Kaliforniában. És ezt 2003-ban fejezték be. Én egy pár dolgot életemben véletlenül láttam. Például Minneapolisban van egy múzeum, ami az egyetem oldalában áll. Ez egy határozottan megalapozza azt az előbb elmondott technikai megoldás, hogy mindig fémlemezek vannak. Ezek hengerformájuk, akár nagyon bizonytalan, hogyan alátámaszva. Amikor ezt én láttam, ez 99-ben voltak, akkor eléggé meg voltak horpadva, meg kipattantak, ezek szegecsek. ez nem egy kiforró dolog, ez egy bátor dolog, azt kell mondjam.
Uh-huh. Tehát az építészettől azért azt várjuk, hogy tartós legyen. Az épület tartós legyen, hát ugye...
Hát tartós, és még mindig most felújították, még be is festették.
Nyilván felújították.
Felújították, igen. Most az, amiket most lehet látni, az már egy felújított állapot. Van egy érdekes dolog, amit meg kell jegyezni, nekem rendkívül ellenszenves, ez a Prágában a táncolóházak.
Igen.
Ez a Moldva partján van.
Ezek a ferde felületű, ferde homlokzatú házak, ugye?
Hát annál még bonyolultabb, én most igen, megpróbálom elmondani. Igen, nagyon
én láttam, egy sarok pozíció, igen.
Aminek a szomszédja ezek remek jó 19. századi.
Igen.
Remekül megcsinált és prágai illetőségű házak. Most ez egy azért furcsa ház, mert ugyan a tűzfalaknál csatlakozik a szomszédokhoz, de onnantól kezdve megvadul a dolog, pláne amikor a sarokhoz ér. És ott megjelenik egy olyan lépés, amit nem is tudom, hogy az építési szabályzat hogy engedte meg, hogy van egy íves formájú, homorú, mint egy szoknya volna, egy olyan felületű darabja a háznak, ami fordul, ami kilép a járdára. A járda szegély oszlopokon áll, ferde oszlopokon, és be van üvegezve. Nem is tudom, hogy szellőztetik. És ez a földszint plusz 6 emelet, itt 2 emelet az üres, ott nagyon furcsa vasbeton támaszok vannak, amiből ilyen elalakúak, hogy ne dőljön hátra, hátrafelé, tehát a teste felé nyúló fehér beton támasz, meg nagy rudak, és ennek a ferdesége is nagyon furcsa, mert ez a szoknya, ez nem függőleges rám, el van
fejtve,
az a folyó
felé.
Igen.
Erre mondtam, hogy ilyen ferde felé. Szóval, hogy mondja, így, benne nem voltam soha, de sokszor mentünk el mellette, és hát nagyon látványos, nagyon öncélúnak tűnik.
Igen, abszolút.
Szóval lehet, hogy technikai bravúr, nem tudom, építészetileg, nem. De nem, ráadásul nem is.
Hát nem, hát csodát nem lehet művelni egy földszint plusz emeletes házon, ami két helyesek csatlakozott.
Igen.
És ezek ilyen francia erkélyesek is kívülre vannak a homlosíkjából.
Igen.
És egyik-másik nem is egymás alatt van, szóval furcsa. Az érdekes, mert ugye ebben a csapatban sorolnak nem építészek olyan alkotókat is, mint például Hundertwasser Bécsbe.
Ő is ide tartozik ebbe a, nem is tudom, mit mondtál.
Ez a non-strukturalista.
Igen, non-strukturalista.
Ami azt jelenti, hogy én úgy fogalmazom, hogy ezek festők, szobrászok, és az eredetnek az egésznek a pop. A 60-as évek New York
popkultúrája. Hát igen, Hundertwasserre gondolok, rengeteg színes kerámia megoldás, ilyen-olyan játékos felületek, mintha, nem tudom, a szecesszió kifordult volna önmagából, vagy valami ilyesmi, de nagyon látványosak.
Hát nem tudom, hogy látványosak, én nem tudom szeretni, mert arra azért vigyázni kéne, hogy ahol mozgunk, és ez nagy felfedés az emberiségnek, meg a keréknél is fontosabb, hogy síkokat épít. Hogy ne. És ezeket ha egymás fölé tudja rakni, akkor föltalálták a lépcsőt, ugye ezek a legfontosabb találmányok. És ebből lett egy nagyon szép út, ami elment egészen az első ipari forradalomig, amikor annyi kínálatot érkezett a technika oldalára, hogy az feldolgozni nehéz volt.
Igen.
És akkor jöttek azok, hogy stílusokat felelevenítettek, tehát historizáltak, és egy eklektikus mindenféle dolgot össze lehetett vegyíteni. Ennek is varázsa volt. A Budapestnek ez a szépsége.
Visszatérve ugye Frank Gray Gerire, ő 89-ben kapta, azt mondtad, ugye, a Pritzker-díjat, akkor azt kell mondanunk, hogy 80-as évek vége felé ugye a szakma vagy a zsűrik ezt a furcsa, kicsit öncélú építészetet értékelte, tehát nyilván azóta eltelt már rengeteg idő.
Igen, és az érdekes, a jelentősebb művei később keletkeztek. Hát van még sok elmondandó, ezt legközelebb akkor már szánom.
Jó, következő héten folytatjuk.
Jó.
Köszönöm szépen.
Budapesti séta.
Utolsó rész következik abból a sorozatból, amit Kerecsényi Kristóf építészet történész indított. Szervusz Kristóf! Hogy a karácsonyi nagybevásárlások időszakának a hangulatának megfelelően felidézed azokat a régi boltokat, kereskedéseket, amelyek eredeti pompájukban megmaradtak, csodálatos dolgokat ismertünk meg, és most még tartalékoltál egyet, egy Kozma Lajos által tervezett belsőről van szó, megmondom őszintén, én még nem láttam, vagy nem figyeltem rá, fel pedig az 5. kerület Kossuth Lajos utcában van egy cipőbolt, ugye?
Így van, ez az egykori München Gréc cipő volt.
München Gréc.
Igen, ez a furcsa hangzású település név, ez ugye egy cipőgyárnak a helye, ami 1852-ben nyitott Ausztriában. Hú. És gyakorlatilag ugye ez egyébként azt hiszem most már Csehország területére esik, és hát ugye alapvetően ugye a cipő, mint a divatnak, a divatiparnak egy terméke, ugye egy nagyon értékes dolog is a 19. században, és hát fogalommá válnak ezek a cseh-osztrák cipők Magyarországon is, ugye különösen, és nyilván vannak magyarországi cipőüzemek is, de hát azért az igazán elegáns polgári közönség természetesen a Lajtán túlról szerzi be a dolgait ebben az időszakban, és ugye ez a cipőüzlet, ez végül 1912-ben nyílik meg, tehát hogy egy saját üzlettel rendelkezzen a cipőgyár, erről akkor be is számolnak, és ez akkor már itt a Kossuth Lajos utcában a most árnyalt helyen van, és aztán végül is ez a cipőüzlet, ez túléli az első világháborút, túléli az azt követő nehezebb néhány évet, és végül is ugye ki is alakult ez a fogalom, ez az egyik sajtó, a Színházi Élet írja róla, hogy olyan szép a cipő, hogy kár elhordani, tehát hogy már ilyen tárgyként tisztel vásárolják, és végül is ugye a divatnak egy sajátossága, hogy mindig megújul, és nyilván ez a kereskedelemhez tartozó építészetre, belső építészetre is jellemző. 1930-ban újítják föl a 12-ben nyitott boltot, és akkor Kozma Lajos aki ezt megtervezi, és aztán 1937-ben pedig bővítik ezt az üzletet, és akkor pedig Forgó Gábor és Keller József belső építészek tesznek ehhez tulajdonképpen, majd teszik hozzá a magukét. És hát ahogy már a korábbi üzleteknél is megszokhattuk, ugye nagyon fontos ebben a korszakban még mindig az ár, ugye, és ez lényegében ma is fontos, elegáns üzletek, hogy az árunak a prezentálása. Csak hogy itt már nem feltétlenül arra a fajta prezentálásra gondoljunk, amikor az árunak a sokaságát akarja prezentálni a vásárlónak, a kereskedő, hanem amikor inkább mint egy múzeumban műtárgyként mutatja be. És tulajdonképpen ez a Kozma-féle belső építészete ennek az üzletnek, ez már inkább ebbe az irányba visz. Nagyon elegáns faburkolatok vannak, amik tulajdonképpen ugye a felső galéria szinten egészülnek ki a cipős dobozoknak a látványával, tehát azért még mindig megjelenik ez a fajta árubemutatás is, hogy azért látják, hogy mekkora készleteik, vagy megmutatják, hogy mekkora készleteik vannak. És végsősorban ugye nagyon nagy szerencsével, de ez az üzlet belső, ez tulajdonképpen azzal, hogy az épületnek, illetve az üzletnek a funkciója is megmaradt, és végig divat, illetve cipőbolt volt, és ha jól tudom, akkor ráadásul ma is az. Ez ugye egy nagyon jó műemlékvédő, és nagyon jó védője az állandósult funkció. Úgyhogy végül is ez ugye oda vezetett, hogy ez a mai napig fennáll. Ez az egyébként vonalaiban már nagyon is modern épület belső egyébként. Tehát itt már a boltnak a belső építészete az bizony egy olyan stílust képvisel, ahol nem az építészeti részletek, hanem inkább az anyagoknak az igényessége, a zárt, nyitott felületeknek a változása az, ami végül is a belépő számára, és hát persze a világítás, ami a belépő számára megadja ennek az egésznek az eleganciáját. Egyébként most nézem, hogy a legutolsó információk szerint az üzlet ez kiadó.
De cipőbolt és műemlékileg védett, ez a lényeg, ez egy nagyon fontos dolog, meg lehet látogatni. Tehát Kossuth Lajos utca, ugye, ott találjuk meg.
Igen, az Asztóriához közel.
Asztóriához közel, és hogy kell
ki? Igen, a szálloda oldalán.
És München Gréc, ugye?
Igen, hát ezt a feliratot már nem találja.
Már azt már nem, de tudjuk róla akkor, hogy ez volt.
De tudjuk, hogy ez volt.
Kelecsényi Kristóf, nagyon szépen köszönöm, szia, minden jót.
Szervusz.
Perspektíva.
Most meghalljuk, a páva felszáll-e a megyeházára, nem tudom, hogy így van.
A tündérpalotára, mert így
hívják. Így van, így hívják, akkor már ebből sokan kitalálták, hogy Torma Tamás az Egyhely blokk szerzője most a kecskeméti városházáról fog nekünk mesélni, mert ez egy gyönyörű szép régi épület. Ez a tündérpalota honnan lehet? Csak úgy ráragasztotta
hát,
a városi népség.
Annyira díszes volt. És korábban épült, tehát az, ugye már Cifra palota is van ott, de az, ha jól tudom, akkor későbbi. Azt egyébként most éppen felújítják, mert a felújítása végén jár, viszont a városházát gyönyörűen felújították az elmúlt években, tehát ahogy tényleg ez a frázis, hogy régi pompájában ragyog, ez az ő esetében teljesen igaz. Ez egy korai Lechner, tehát pontosabban egy akkor még együtt dolgoztak Lechner Ödön és Pártos Gyula, tehát ez a múlt század, a 19. század végén vagyunk, és 96-ban szüntették meg az együttműködést.
Akkor ez egy közös
munka. Ez még egy korábbi épület. Ennek megfelelően ugyanúgy vannak rajta, tehát már ezen is van zsolnai, de egészen másfajta, tehát más motivum kincsből merítettek még, és ez valahol ugye, ha stílusban járunk, akkor a historizmus és a korai szecesszió között járunk valahol félúton. Tehát ebben például felvidéki motivumok, francia, de azért pártázatos reneszánsz is szerepel, miközben a tető, azt mondom, az zsolnai.
Zsolnai, igen.
És hát egy ilyen nagyon szép mondattal neveztek, sem magasság, sem mélység nem rettent, ez volt a jelszavuk, mert akkor ugyebár jelszóval kell.
Pályáztak.
Pályázni, és ez szerencsésen egybeesett, nyilván nem véletlen volt pályázat se, a város nagy fellendülésével, vagy aranykorával, ami elsősorban a gyümölcsiparnak köszönhette, meg egy nagyszerű polgármesternek, és végül is ők nyerték meg ezt a pályázatot, ez természetesen a nagy és méltán nevezetes kecskeméti főtéren áll. Harangjáték, és tényleg egy ilyen igazi, elegáns és nagyvonalú a beköszönése, amikor megérkezünk elé. Egyébként az az érdekes, hogy 1911-ben volt egy földrengés Kecskeméten, ami az épületet is megrongálta, emiatt aztán külön érdekes, vagy pontosabban nehéz volt a felújítása, illetve most a felújításkor is megtalálni azt a már nem létező zsolnait, vagy ahhoz hasonló zsolnait, amivel a tetőt lefedhették volna. Hát, hogyha belépünk, akkor van egy gyönyörű főlépcsőház és emelet, és akkor természetesen a díszterem az megfelelően tele freskóval, elsőben Székely Bertalannak a millenniumra készült vérszerződés című szekkója uralja. Van Ferenc József koronázási jelenléte, és hát ugyebár ez egy kurucos város volt, ezért aztán természetesen az ellensúlyozó van a magyar függetlenség különböző harcosaival, Bethlen Gábor, Zrínyi, Rákóczi, Kossuth Lajos is ott van a falakon, és hát a felújítás óta már természetesen Horthy is.
Na hát azért az nem maradhat
ilyen. Nem volt jellemző. Ami még érdekes, hogy szintén ez a polgármesterhez kötődött egy későbbi terv, tehát Lechner ide még tervezett egy hatalmas nagy, ez egy Rákóczi évforduló volt abban az évben, és egy hatalmas Rákóczi szobrot próbáltak összehozni egy víztoronnyal.
Jaj.
És el is készült a terv, a kiállító részben ezt meg is lehet nézni, mert van egy kis kiállítása is, egy ilyen interaktív rész is a városházán, ahol ez látszik, ez az elképesztően szép terv, ami aztán nem valósult meg részben a polgármester halála miatt, meg részben gondolom az anyagiak miatt.
Az maradt álom, de ez megmaradt. Tudod, mi jutott eszembe, hogy ezek a gyönyörű, szép, hatalmas középületeink, amik annak idején 19. század végén főleg épültek, a mai korszerű irodatechnikai idején, vajon mi a fenének kellenek ezek az óriások, mennyivel jobb lenne ezeket átadni valamilyen közhasznú kulturális funkciónak, de hát ez ugye nem jellemző Magyarországon.
Most hát annyi kulturális funkció nincs is, azt hiszem.
Az a legnagyobb baj, igen. De,
eléggé, mert Kecskemét, ugyebár ott van a fotográfiai múzeum, aminek már kinézték az új helyét, tehát a fasorban áll a Klösz György villa.
Igen, a Klösz villa, igen.
Arról már talán volt is szó, hogy jobb oda van elképzelve, de most nem tudom, hogy egy darabig azt hiszem, ez nem fog megvalósulni, de már le van zárva, illetve korábban is irodák voltak benne, azok már nincsenek. Tehát várja a jobb sorsát, de hát igen, csak Kecskeméten milyen kulturális funkciót csinálna, műfáz van.
Például nem vinném el, de hát ez nem az én dolgom, a fotográfiai múzeumot, mert miért vinném el, amikor oda...
Igen, de nem véletlenül, tehát az egy többé-kevésbé véletlen egybeesés volt.
Mindegy, egy kompromisszum volt, tudom, de mégiscsak a városban volt, és ez egy fontos dolog.
Igen.
Jó, mi most maradunk a Városházánál, a Városháza marad a régiek, Lechner pártos féle a Városháza épületben.
A közepén van egy hatalmas fa is, kettő, ami ki van feszítve, amit a japán császári családtól kaptam.
No. Torma Tamás, köszönöm szépen a kecskeméti túrát.
Én szia. Is köszönöm.
Magas lesen.
Egyszer láttam egy térképet, még ez a 80-as években volt, amikor rádióztam egy rádióműsorhoz készülve. A térkép Európa gyógy- és termálvíz készletének a térképe volt, tulajdonképpen Ausztria, Magyarország alatt van az igazi lencse. Itt az érték, a gyógyvizeknek a mekkája tulajdonképpen ez a vidék. Nem is használja ki szerintem Magyarország kellőképpen, de hát most valami olyasmiről számol be Zsupán András. Szia! A Válasz Online újságírója, akivel a múlt héten éppen megtárgyaltuk a Szilas Ligeti rémséget, azt az építkezést, ami azóta már több helyen felbukkan, hogy az otthon start hitelnek a biztatására a dömpingben épülnek a szarok, ezek a lakások tömbökben, amelyek használhatatlanok lesznek 10 év múlva, erről majd másképp. De kiderítetted, hogy ezeknek a lakótelepnek, vagy legalábbis a Szilasnál biztosan, és tudjuk, hogy a Bosnyák térnél ugyanaz a Bayer Konstrukt építkezett, termálvízzel fogják fűteni. Ami egyébként ez sporadikusan egy jó megoldás, de ha azt nézzük, hogy ekkora lakótelepeket termálvízre állítanak át, akkor te azt mondod, és nyilván adatokat szereztél, erre vagyok most kíváncsi, hogy veszélyezteti a termálvízkészletünket?
Igen. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon bonyolult szakmai kérdés, és nem egyszerű egymondatos válaszokat adni rá, de az egymondatos válasz az, hogyha arra hallgatunk, hogy mit mondanak erről a szakemberek, és milyen ajánlást tettek, akkor nagyon egyértelmű a helyzet. Elvégezték az elmúlt években a valaha volt legnagyobb kutatást a budai termálkarszt állapotáról, aha, működéséről. Ez egy 80 szakértő bevonásával végzett 9 hónapon át tartó kutatás volt, aminek maga az az állami szerv volt a megbízója, az STFH, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ha, van egy ilyen, amelyik engedélyezi egyébként a geotermikus kutatásokat, kútfúrásokat és vízfelhasználást. Tehát maga a megrendelő az engedélyező hatóság, és a kutatók, akik ezt a kutatást elvégezték, azzal zárták le a munkájukat, hogy tettek egy egyértelmű ajánlást az STFH-nak. Ez úgy szólt, hogy kijelöltek egy úgynevezett piros zónát Budapesten, ahol semmiféle további vízkitermelést nem tartanak engedélyezhetőnek, visszasajtolással sem, ez egy nagyon fontos pont.
Majd erről beszéljünk,
igen. és emellé kijelöltek egy olyan sárga zónát, ez egy kicsit szélesebb övezet, ahol kismértékű víz kivételt tartottak engedélyezhetőnek visszasajtolással. Tehát...
Csak zárójel, itt 70-80 fokos vízről van szó minimum.
Így van.
Ugye helyenként, amivel persze nagyon jól lehet a hőcserélők segítségével fűteni, és a lehűtött vizet vissza kell táplálni, ez az...
Ez a vízügyített visszasajtolás.
Visszasajtolás, amiről majd beszélünk. Jó.
Tehát
van a sárga zóna,
van a sárga zóna, és van a piros zóna. Na most azok közül, a kutak közül, amikről most beszélünk, ugye Budapesten a geotermikus energiát eddig nem hasznosították fűtésre, a budapesti termál kincset kizárólag fürdésre hasznosítjuk, amióta világ a világ a római kor óta. Az első kút, amelyik fűtési célokat szolgál, az februárban lett beüzemelve az MTK Sportpark területén. Hmm. És most ugye újabb kutakról beszélünk, a legközelebben a beüzemeléshez az a kútpár van, amit az általad is említett Bosnyák téri kormányzati negyed fűtéséhez kívánnak felhasználni. Itt a rendszer kész, mind a két kútpár, mind a két kút meg van építve, a vezeték meg van építve, tehát tulajdonképpen az STFH engedélyére várnak, hogy ezt beüzemelhessék. Ez a piros zónában van.
Hopp.
Szintén fúrnak egy kutat jelen pillanatban a Lángnegyed területén, ez egy nagy neres beruházás, lakónegyed beruházás, otthonstartos, rozsdaövezeti akcióterület és kiemelt projekt, a Rahimkulov család csinálja Angyalföldön.
Egy újabb ismerős név.
Oligarchák
között.
Geotermiával szeretnék fűteni ezt a 65 méteres tornyokból álló negyedet. A piros zónában van.
Ez is.
És tudjuk a bejelentésből, még nem fúrják, de pillanatokonből el fogják kezdeni, hogy az említett Szilas-ligeti lakóparkot a maga 3487 lakásával, szintén geotermiával szeretnék fűteni. Ez a sárga zónában van.
Legalább.
Igen. De ugye ott is a sárga zónában is kismértékű vízkivételt javasolnak a szakértők. Egészen biztos, hogyha egy 3487 lakásos lakótelepről beszélünk, az nem kismértékű vízkivétel lesz. Most, ami itt egy nagyon fontos dolog, és ezt Balázs Attila több interjúban is elmondta, ugye a Bayer Constructnak a vezetője, láthatólag ez a cég az, aki rárepült tulajdonképpen a fúrásokra. Részben ugye két említett projekt esetében saját magának fúrt kutat, de a másik két kutat is ő fúrta, tehát az MTK-t és a Lángnegyedet is ott megbízottként, tehát a beruházó számára, de gyakorlatilag ők vannak a technológia birtokában már. Tehát ő mindenhol elmondja, hogy ezzel semmi probléma nincsen. Mert hogy ők ugye nem vesznek ki vizet a rendszerből, a visszasajtolás azt jelenti, hogy a cseppvíz sem megy kárba, amit ugyanis felhúzunk az egyik kúton, leadja a hőenergiát, leküldjük ez a föld alá vissza.
Mennyiségileg igaz.
Mennyiségileg pontosan így van, sőt, még azt is hozzá szokta tenni, hogy sokkal kevésbé kártékony, amit ők csinálnak, mint amit a fürdők csinálnak, mert a fürdő ugye kiveszi a vizet.
És nem lehet visszasajtolni a...
Nem lehet visszasajtolni, ez sajnos vagy nem sajnos, hát de tiltják a tehát a vízvédelem, a vízbázisvédelmi szabályok.
Baktériumok
stb. Egyszer már fürödtünk benne, így van, nem lehet visszasajtolni.
Hát ebben is igaza van végül is, mert itt csak a hőcsere történik, és maga a vízmennyiség visszamegy, ha nem is pontosan ugyanabba a magba, de mégis lemegy a kőzet alá, akkor legalább megmarad a mennyisége, és hát a mag csak fűt.
Ebben látszólag igaza van. A probléma azzal van, a mennyiségekkel van. Tehát például hasonlítsuk össze a Paskál kútnak a vízkivételét, amelyik a gyógyfürdőként működő Paskál fürdőt táplálja. Való igaz, hogy ezt a vizet ugye kiveszik és nem sajtolják vissza. Ez 660 köbméter per nap. Uh-huh. Ehhez képest az a vízmennyiség, amit ő a Bosnyák téri beruházásában használni kíván, az 8000 köbméter per napra van az engedélybe adva.
Pici különbség.
Na most ezzel az a gond, mi a gond, hogyha visszasajtolja? Az a gond, hogy úgy működik egy kútpár, hogy ezt nem is lehet ugyanabba a közegbe visszasajtolni pontosan, mert akkor lehűtenéd saját magad alatt a kutat, és akkor ugye pillanatokon belül nem adna le hőt. Tehát itt is az a helyzet, hogy valójában az a távolság, ahonnan majd kiveszik a vizet, ez nem is ott van, ahol a kutat lefúrták, mert a kutat Ferdén fúrták le a Cinkotai út és a Csömöri út sarkáról, és attól még jóval távolabb a körvasút alatt van az a bizonyos talppont, ahonnan a vízkivétel történik. És a visszasajtolási pont, ami viszont az új kormányzati negyednél van, a kettő közötti távolság 1250 méter. Tehát messze nem igaz az, hogy ugyanoda menne vissza a víz, mint ahonnan kiveszed. Nem is pontosan ugyanabba a mélységbe tudod visszamenni. De a budai termálkart valóban egy rendszer, tehát ugyanabban a rendszerben megy vissza a víz. Ez azt jelenti, hogy jóval hidegebb vizet táplálsz be a rendszerbe. Hiszen ez a lényeg, leadta a hőjét, a hőjének egy jelentős részét, ezért tudsz vele fűteni. A konkrét számok esetében ez azt jelenti, hogy 72 fokos vizet vesznek ki az egyik kútban, és 35 fokos vizet küldenek vissza a másik kútba. Ezt nap mint nap, hétről hétre, évtizedeken át csinálod.
Fűtési idényben,
de főleg. Hűtésiben is szerintem, hogyha energiatermelésre is fogod használni.
Akkor igen.
Akkor igen. meg meleg vizet a nyári időszakban is
hát
kell.
Azért ez 10 év alatt iszonyatos mennyiség.
Ez ugye? Iszonyatos mennyiség. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen folyamatosan hűtöd a rendszert egy adott ponton.
Az egész vízrendszert, amit alattunk van.
Az egész. Uh-huh. Na most ez azt jelenti, értve két ponton is beavatkozol, az egyik ponton, ahol kiveszel, ott folyamatosan csökkented a nyomást.
Igen, nyilvánvalóan.
Nyilvánvalóan. A másik ponton, ahol betáplálsz, ott növeled a nyomást. Növeled,
hogy visszapréseld.
Visszapréseld és hűtöd. Ez azt jelenti, hogy egy magas nyomású hideglencsét alakítasz ki az adott ponton, és ez a hideglencse, ez nagyon hosszú ideig terjeszkedik. A terjeszkedési időszakot próbálják modellezni. Tehát egy ilyen tanulmányt készített is a Bayer az engedélyeztetéshez. Uh-huh. Az Aquifer Kft. Nevű cég készítette el nekik. Egy szakmailag tulajdonképpen korrektnek nevezhető anyag, csak nagyon komoly megkötésekkel lehet ezt a korrektséget mondani. Korrekt a rendelkezésre álló ismeretek és tudás alapján nagyjából korrekt, és úgy korrekt, hogy egyetlen egy kútpár működését modellezi, és nem pedig azt, hogy egymás után több minden lakótelepet több ilyen létesül, így van. Tehát az összeadódó hatásokat nem vizsgálja értelemszerűen, hiszen nem is kapott rá megbízást. De ez a modellezés tulajdonképpen azt csinálja, hogy körülbelül ismeri ennek a repedezett triászkori kőzetnek a szerkezetét, amiből a vizet visszasajtoljuk, és annak kapjon egy számítógépes program, egy bonyolult számítógépes program megpróbálja megmondani, hogy ismerve ennek a kőzetnek a porózusságát, hogyan terjed benne ez a hideglencse. 20 és 50 évre modellezte. 20 évre még nem mutatható ki a paskálkutat érintő hatás. 50 évvel később ez a hideglencse már akkor, hogy megközelíti a paskálkutat, még a modellezés szerint is. Na most senki nem állítja, hogy 50 éven belül ennek a hideglencsének leáll a növekedése. Valójában senki nem tudja, hogy mikor áll le. Valószínűsíthetően beáll egy új egyensúlyi állapot egy idő után, de ezt inkább 80-100 évre lehet tenni. Tehát ennek alapján semmi nem zárja ki azt, hogy 60 év múlva eléri a hideglencse széle a paskálkutat és lehűti. Ez önmagában egy nagy probléma, mert erre most gyorsan mindjárt azt mondaná valaki, hogy hát akkor majd csinálunk valamit.
Majdnem ezt mondtam én is, hogy addig kitalálnak valami megoldást, a geofizikai megoldást.
Az a probléma, hogy ezen a ponton már semmilyen megoldást nem tud csinálni, ami ne ugyancsak 60 év múlva kezdene elhatni. Mert hogy lehűtötted a rendszert, és mire a földhő fölmelegíti ezt a betáplált, lehűlt vízmennyiséget, az egy több évtizedes folyamat. Még akkor is, hogyha azonnal leállítanád a kútpár működését. De a valóságban ennek a realitása, hogy azonnal leállítanád a működését, igazából kicsi. Addigra ugyanis beállt egy olyan szisztéma, amiben te folyamatosan ezzel fűtesz, nem csak a kormányzati negyededet, hanem ez a kormányzati negyed egyébként negyed mellett rá lesz erre a fűtési rendszerre kapcsolva az újpalotai lakótelep távhőműve is.
Hoppá, no hát azért az megint gigantikus.
Megint gigantikus hőmennyiség. Nem sok esélye van annak, hogy egy ilyen helyzetben az akkori döntéshozók ne azt a döntést hozzák meg, hogy hát akkor inkább majd nem lesz olyan meleg a víz a Paskálfürdő medencéiben. Főleg úgy, hogy ez a legjobb forgatókönyv, mert ahogy említettem is, az összeadódó hatásokat senki nem tudja modellezni. Senki nem tudja modellezni magát azt a folyamatot, hogy most mindenki bejelenti, minden nagyobb beruházás bejelenti az igényét arra, hogy ő is szeretne lefúrni. És ezek a beruházások, látjuk, hiszen folyamatosan írunk erről, megjelenik a sajtóban, ezek a beruházások, ezek sorra az Otthonstart programnak és sok más a lakási ínségnek köszönhetően sorra jelentkeznek Budapest különböző területein, és mindenhol el fognak készülni ezek az egyedi kútpárokra vonatkoztatott, és azokat éppen kimutató, hogy nem okoz nagy problémát belátható ideig típusú vizsgálatok. És a harmadik dolog, ami miatt a szakértők nagyon egyértelműen azt mondták, hogy nem szabad ebben a piros zónában új kutakat engedélyezni, az az, hogy ez csak a számítógépes modellezésben tűnik ilyen jól megjósolhatónak és homogénnek, hogy valójában mi történik a Föld alatt. A valós helyzet az, hogy ennek a rendkívül rétegzett és repedésekkel teli kőzetrendszernek a valós szerkezetét senki nem ismeri. Tehát senki nem tudja, hogy nincs egy olyan repedés, ami az egész modellezést felülírva a hidegvizet egyszer csak oda vezeti valahova, vagy elvezeti valahonnan.
Hát érthető, hiszen egy új területre nyomnak vissza nagyon nagy mennyiségű vizet, nem tudjuk az ottani reakciókat, földmozgásokat nem nagyon lehet előre modellezni, hogy hogyan mozdul el egy-egy kőréteg például. Értem én ezt, de egyet nem értek, hogy mondtad, hogy ez a bosnyák térre épített szörnyeteg, kormányzati negyednek becézett szörnyeteg, még nem kapta meg az engedélyt. Na de hát piros zónában van. A szakértői vélemény szerint itt nem szabad kivenni vizet.
Így van. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert az STFH nevű hivatal, ami egyébként ugye egy olyan állami szerv, ami Rogán Antal irányítása alatt áll, tehát nem áll nagyon messze ugye a NER-től, de az STFH abba a nehéz helyzetbe fog kerülni, hogy tulajdonképpen a saját szakértői ajánlásával kellene szembe mennie, hogyha ki fogja adni az engedélyt erre a dologra.
De megépítették a kutakat? Készen van.
Így van, és engedéllyel építették meg a kutakat, tehát az STFH engedélyezte a geotermikus kutatást. Továbbá az STFH engedélyezte az MTK Sportpark útjának már a beüzemelését is, igen, ami szintén a piros zónában
az
van.
Is piros zóna.
Az is piros zóna.
De már működik.
De már működik.
Hát akkor értjük.
Tehát szerintem a helyzet az, hogy ez klasszikus esete lesz, ha megkérdeztük a szakértőket, majd a pont az ellenkezőjét csináljuk döntéshozói magatartásnak.
Igen, Orbán Viktor erre elhíresült mondásra érvényes. Osztakkor mi van?
Osztakkor mi van, így van. Természetesen erre mindig lehet mondani, hogy a szakértők ajánlást tettek. A szakértők ajánlása nem jogszabály.
Igen, az kétségtelen, de annak kéne lennie, azzá kéne válnia, és ez akkor a következő lépés. Egy picit foglaljuk össze, hány helyen épül most az otthon start 3%-os tébolyodott hitel következtében gigantikus lakópark, akkor Szilasliget?
A Szilasliget, Lángnegyed, akkor a Kincsenparknak nevezett Bayer projekt, azt még nem akarja geotermiával fűteni szerencsére a Fehér úton, és most jelent meg egy kiemelő kormányrendeletnek a tervezete, amelyik a 18. kerületnek egy teljesen városszéli részén, aminek semmiféle tömegközlekedése nincs, de még út megközelítés, és csak Csendes-Kertvárosi utcai Szemeretelepen jelöl ki egy újabb placot, továbbá kijelöl egy otthonstartos részt a Szegedi úton, egészen bent a Angyalföldön. Nagyjából ezek jutnak most eszembe, de gyorsan hozzátenném, hogy olyan mértékű most a lakásínség Budapesten, hogy messze nem csak otthonstartos lakás. Ugye az otthonstart, az kifejezetten 1,5 millió forint per négyzetméter áros.
Igen, így van.
De az ennél ezek nagyon gyengék.
100 négyzetméter alatt.
Igen.
Kell, hogy legyen, kell, és hogy legyen, akkor, és akkor lehet
rápályázni. De,
na, de nagyon sokan már pályáznak.
De hát nagyon sokan
pályáznak. 10 000 fölött.
De nagyon sok fejlesztő egyébként nem otthonstartra optimalizált fejlesztéseket hirdet meg ugyanebben a léptékben. Például a mai napon éppen most ülésezik, amikor itt beszélgetünk, a fővárosi közgyűlés, és fogja engedélyezni a Waterfront City 2 nevű monstrumot Óbudán, ami 1400 lakásos lakótelepet jelent a Szentendrei út és a Bogdáni út sarkán.
Igen?
Igen, ez hát ilyen 15 emeletes tornyok, 10-15 emeletes tornyokból álló.
Hát már szembe a Duna felé részen ott már 3-4 torony van most is.
Így van, ez a Waterfront City 1, amit említesz.
És akkor ez,
ez pedig a 2 lesz, és hozzátenem, hogy a Waterfront City 1 sem készült még el, onnan még 7 torony hiányzik.
7?
Még 7. Oda még 7-et el lehet helyezni, úgy jószorosan heringszerűen. Na most ezek nem otthonstartra optimalizált tornyok, de egyébként hogy mondjam, városszerkezeti hatását tekintve, beépítési módját tekintve nem nagyon különböznek ezektől. Na most ez a lakótelepépítési boom, talán azt, tehát mondjuk a Waterfront City-nél azért nem mernek lefúrni a föld alá, hogy geotermiát keressenek, így a felhívízi források közvetlen közelében. Igen. Ez azért talán nem fog előfordulni. De például az a bizonyos Lángnegyed, amit említettem, ez azért egyáltalán nincsen nagyon messze a Margit-sziget klasszikus termálkútjától, ami ugye a Margit-szigeti termálhotelt fűtés, amit Zsigmondi Vilmos elsőként fúrt meg a pesti oldal kútjai közül, igen, ami már nem természetes, hanem fúrt forrás volt a 19. század végén. Én kaptam egy olyan információt, hogy amikor a Nemzeti Atlétikai Stadiont építették a Vituki telken, a Csepel-sziget Csücskével szemben, akkor fölmerült a Vituki strand felélesztésének a gondolata, illetve ugyanennek a Dunágnak a túlpartján, amikor a Diákváros projekt előkészítése zajlott, akkor fölmerült már ott az ötlet, hogy geotermiával kellene fűteni a Diákvárost. Mind a két esetben véleményezési eljárás zajlott, és bevonták a BGH-t, a Budapesti Gyógyfürdők és Hévizek ZRT-t, amelyik a fővárosi fürdőket üzemelteti ebbe a folyamatba. És a BGH szakértői kétségbe esetten tiltakoztak.
Hogy ne.
Mégpedig azért, mert attól tartottak, hogy a Gellért fürdő forrásait veszélyeztetheti. De most, ha belegondolsz, hogy azért a Vituki és a Diákváros területe mennyire van a Gellért fürdőtől, köztük van a Duna, az ember laikusként elsőre nem gondolná, hogy bármiféle összefüggés lehet. És a BGH-nál úgy látták, hogy van. Tehát ez mutatja, hogy ami nem olyan magától ért, tehát ez tényleg egy rendszer, ami nem olyan magától értetődően egymás mellett van. Ez nem úgy működik, hogy hát csak ne fúrjunk le a Lukács fürdőt ő szomszédságában, és akkor
nem,
minden rendben lesz.
Nem úgy működik, így van. Az egész vízkészlet hosszú távon veszélybe kerülhet. Azt hozzá kell tenni, hogy minden fűtési megoldás valamilyen vesztességgel jár, vagy valamilyen kárral jár, ez egy hosszú távú, és most könnyű szívvel építenek az ingatlanfejlesztők mindenfélét, de hogy ennek egyébként urbanisztikailag ezeknek a megépülő hatalmas tömböknek, 10 000 számra összezsúfolt lakásoknak majd mi lesz, arról még érdemes lenne külön beszélni, Zsukmán András Válasz Online. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál megint, szia!
Utcafront.
Egy egészen új fogalommal kell megismerkednünk, és Bokor Nándor, a BME Fizika Tanszék Egyetemi docense fog bevezetni minket ebbe. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Suttogó galériák, épületek, amelyek a hanggal valami varázslatos dolgot csinálnak, hát minimum remélem 3 bele fog férni ebbe. Ami a legérdekesebb, amit nekem még felvétel előtt elmesélt, hogy Bostonban van egy gigantikus üveggömb.
Igen, ez a Christian Science nevű egyháznak a könyvtárában van, ez a 19. század vége felé jött létre ez az egyház, Mary Baker Eddy nevű nő alapította, és őról van elő, ez egy könyvtár, és tulajdonképpen a vallásnak a központja is Bostonban van, és a könyvtáron belül van egy üveggömb, ezt 1935-ben építették, tehát már az alapító halála után, és az akkori politikai térképet, tehát a világpolitikai térképét az 1935-ös állapotban festették rá. Úgy néz ki az egész, mint egy gótikus katedrálisnak az üvegablakai, tehát nagyon szép színes festék.
Csak éppen belülről kell látni, így van, hogy valóságos helyzetükben lássuk a földrészeket.
Így van, tehát az üveggömbben nem lehet bárhova oda menni, hanem van egy ajtó az egyik részén, az átellenes pontban egy másik ajtó, és a kettőt összeköti egy híd, tehát a gömb közepén lehet csak átmenni, körülbelül 10-15 turista fér be, 10 méter átmérője az egész körülbelül. Aha. És hát nagyon csekély belépti díjért végig tud menni az ember, közben meghallgat egy kis ismertetőt, stb., és utána jön az egésznek a fénypontja, hogy a szabadon vannak engedve a turisták, hogy így mondjam, 2-3 percig, hogy kipróbálják az akusztikát, amit hát nem szándékoltan tettek bele az építők, hanem egyszerűen csak rájöttek, hogy itt valami varázslatos dolog történik, pontosan 2. Az egyik az az, hogyha az ember végig sétál ezen a hídon, és közben normál hangerővel beszélget, akkor egyszer csak a gömb középpontjába érve, hihetetlenül felerősítve hallja a saját hangját, és visszhangosan. És ennek az az oka, hogy egyszerűen az a hanghullám, ami elhagyja a száját, és minden irányban terjed kifelé, az mindenhol pont merőlegesen fogja elérni a gömbnek a felületét, és onnan merőlegesen visszaverődik.
Ahol tehát, ő áll,
pontosan oda. Így van, tehát visszafókuszálódik az ő fejéhez, a füléhez. Ez egészen döbbenetes, és nagyon drámai tényleg a változás, a váltás, ahogyan a normál hangerőből hirtelen lesz ez a felerősödött hang. Tehát ez az egyik, ez nem suttogó galéria, hanem ez egyszerűen egy geometriai feltétele a fókuszálásnak. Hogy
a hang fókuszálásának, igen.
Ha így már van. Ezt más építmények is produkálhatják a világban, csak tehát vannak még ilyen gömbhéj, vagy gömb alakú építmények, például kupolák templomokban, csak azoknak a középpontjához nem jut oda.
Igen,
az ember.
Igen, hát fent egy hatalmas kupola, tudok lebegve fölmenni
az
ő geometriai középpontjába, de a Szent Pál katedrálisán körbe lehet menni.
Így van, a Szent Pál katedrálisban. Így van, de nem lehet oda menni a középpontjához.
Fantasztikus. Én voltam fönn, megnéztem a Könnyező Madonnát, de az, amit maga tud erről, azt én nem próbálhattam ki, mert nem tudtam róla.
Az pedig a Suttogó Galéria hatás. Na most a Szentpászékes Egyházban, és még más helyeken, Indiáról is lehet olvasni, Pekingben is van egy ilyen Suttogó fal nevű építmény egy templom kertben, az egy kicsit más. Ott az ember közel megy egy falhoz, és a fal mentén mond halkan valamit. És hogyha a fal az olyan, hogy homorú, tehát valahogyan úgy begörbül, és önmagába záródik, tehát például egy henger fal mentén vagyunk, vagy egy gömb az még jobb, vagy egy gömb
hely. A kupola az igen. Vagyunk.
Azért, mert tehát a hang az úgy végig szalad a fal mentén, úgy bekanyarodik, ahogyan irányítja a fal, és akkor egyrészt visszajut az embernek a saját fülébe a hang, másrészt meg bárki, aki ott a galéria, tehát a fal mentén elhelyezkedik, az hallja a kis késéssel az illetőnek a hangját, akkor is, hogyha nagyon messze helyezkedik el, mondjuk
tehát
a...
egyszerűen a hang a falhoz tapadva, igen. Szépen körbefut, mint egy fénysugár.
Így van, pontosan, és a fénysugár az azért is nagyon jó analógia, mert ez a fénynél is megfigyelhető, tehát hogyha ezt tükörfelületként képzeljük el, akkor egyszerűen úgy kell ezt elképzelni, hogy a fénysugár az megy majdnem érintő irányban, és akkor pattog mindig nagyon-nagyon lapos szögekben a falon, és visszajut az eredeti helyre.
Igen.
Na most ez a Suttogó Galéria, ez, tehát ez a suttogási, a fal mentén végigterjedő hang hatás, ez észlelhető a gömbben, csak ott még ráadásul fokozottan, mert ott, hogyha valaki leáll a gömb egy adott pontján, a gömb felülethez közel, és ott suttog valamerre, akkor a szájából kijövő hang sugarak, hogy így mondjam, azok mind főkörök mentén haladnak, és lefókuszálódnak a gömb átellenes pontján.
Igen.
Tehát ott nem arról van szó, hogy mindenki, aki még a fal mentén áll, az úgy hallja. Arról is szó van egyébként, csak halkan hallja.
Aha.
De aki az átellenes pontban helyezkedik el, ő viszont nagyon hangosan hallja. Tehát rendkívül felerősítve.
Valóban lehet suttogni, és ezt a suttogást egy velem átellenes pontban a gömbhéj mellett álló ugyanúgy hallja.
Így van, pontosan. És ez Bostonban nagyon jól működik, mert ott pontosan a mappáriumnak hívják egyébként ezt a színes üveggömböt. Az üveggömb két oldalán, két általános pontján van a két ajtó, a hídnak a két vége, tehát a híd egyik végéhez leáll az egyik ember, a másik végéhez a másik. Közben a hídon nyüzsögnek a turisták és hangoskodnak.
És
akkor is lehet hallani a suttogást, igen.
Igen. Akkor nem is függ anyagtól, tehát ez lehet kőfelület, lehet üvegfelület, lehet fémfelület,
így van.
Ugyanúgy viszi
pontosan
a hangot, és akkor itt Magyarországon is ki tudjuk próbálni a kerekesi temetőben.
Ez így van, ez egy hatalmas, hihetetlen felfedezés volt a részemről, persze mások már tudtak róla, tehát csak egyszerűen teljesen ledöbbentem, amikor november elején temetőt látogattunk, és a kerepesi temetőben a Kossuth mauzóleum felé sétáltunk, és ott megláttam Károlyi Mihálynak a síremlékét, én erről nem tudtam, de rögtön fellelkesültem, mert addigra már nagyon-nagyon kerestem volna valami hasonló építményt Magyarországon, mint a bostoni. Ez nem egy teljes gömb, persze, ez a síremlék, Skoda Lajos nevű építész tervezte egyébként, Andrássy Katinka útmutatásai alapján ezt az információt találtam, tehát Károlyi özvegye is beleszólt, hogy milyen alakú legyen ez. Ez egy gömbhéj alakú, egy ilyen sátor tető, nagyon szép látvány egyébként, és a nagy nyílások vannak, tehát négy lába van, elvékonyodó lába, a négy láb között, vagy két-két szomszédos láb között nagy nyílásokkal, és a közepében van a síremlék maga. Olvastam egy-egy mondatos ilyen kis említéseket erről a síremlékről, hogy érdemes kipróbálni az akusztikáját. Itt szinte biztosra veszem azt, hogy mindenki erre a fókuszálásra gondol. Ezt ugyanis óhatatlanul észreveszi az ember, hogyha oda besétál, fölmegy egy lépcsőn, besétál, és ott közben beszélget a társával.
Igen, legalábbis visszhang van.
Igen.
Visszajön valahogy, visszaverődik.
Nagyon drámai. Tehát az, hogyha sétál az ember a sír felé, a feliratos sír felé, és közben beszélget halkan, akkor a sírhoz érve hirtelen nagyon nagy hangerővel hallja saját magát.
És gömbhatásot
tényleg. Így van. Ugyanaz, mint a bosztonjának a középpontjában, tehát a gömb középpontjában. Ami kevésbé ismert, az, hogy itt is ki lehet próbálni a Suttogó Galéria effektust, sőt, itt még sokkal feltűnőbben, mint a bosztoni gömb esetében, ugyanis a Bostonban csak két átellenes pontba lehetett elmenni a híd miatt, itt viszont a négy lábhoz oda lehet menni, és az derül ki, egészen döbbenetes tényleg a hatás, hogy az egyik lábhoz, hogyha odaáll az ember, és a fal felé fordulva, tehát nem az átellenes lábnál álló, nem a másik ember felé fordul, hanem a fal felé, ott suttog valamit a falhoz közel, akkor az végigfut ugye a felső felületen, de a főkörök mentén fut végig, tehát lefókuszálódik az átellenes lábnál, és ott totálisan tisztán lehet hallani a suttogást, viszont ha valaki a szomszédos lábnál áll, abban nem lehet hallani semmit. Ugyanis oldalirányba, tehát vízszintesen, hogyha ki lenne töltve ez a gömpély, akkor lehetne hallani a szomszédos lábat. De itt nyílások vannak.
Tehát akkor fent megy át
így
a
van,
hang.
Így van, fent megy át a hang.
Senki más nem hallja, csak az átellenes lábnál áll. Pontosan. Aki ott áll. Nem van. Is kell kiabálni, csak
nem
suttogni.
Kell kiabálni, és nem is illik persze egy temetőben, hanem te tényleg suttogni elég. Két külön pár tudja azt kipróbálni, hogy egymástól független beszélgetéseket tudnak folytatni, nagyon halkan, és egymás beszélgetését nem hallják.
Igen, csak mindig az átellenes csak páron mindig az átellenes, hallja. Hát akkor ezt ki is lehet próbálni, mert nyitva van ugye a Kerepes úti temetés Károly Mihály emlékművénél ezt a suttogó galéria jelenséget, ami egy nagyon érdekes dolog. Ha valaki a hallgatóink közül tud olyan épületet, amelyben ilyen hatást felfedezett, akkor legyen kedves megírni nekünk, mert kíváncsiak vagyunk rá, és szerintem Bokor Nándor, a BME fizika tanszékének egyetemi docense is meglátogatja, és kipróbálhatja
majd. Az feltétlenül.
Mert hogy felvételt is készített például erről a Károlyi síremlék hanghatásáról, amit elküldött nekünk, úgyhogy várjuk az ötleteket. Jó, köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon. Én is köszönöm szépen.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.